Egyetlen fehér póló elkészítéséhez 2700 liter víz felhasználására van szükség, a gyapot termelésétől a póló előállításáig. Ez a mennyiség egy ember vízszükségletét több mint 3 évig fedezné. Ez csak egy sokkoló adat, ami miatt útjára indította egy 2 gyermekes édesanyja az 1 évig nem vásárolok ruhát kihívást, és egyben Facebook oldalt, valamint csoportot. Novák Juliet azt mondja, a kihívás célja, hogy felhívja a figyelmet a divatipar súlyosan környezetszennyező hatására, amely vízpazarlással, széndioxid kibocsátással, vegyszeres szennyezéssel jár, miközben évente több milliárd dollárnyi megmaradt ruházattól szeméttelepeken vagy égetéssel szabadulnak meg a fast fashion ruhaipari cégek. A következő percekben Novák Juliettel beszélgetünk.
Honnan jött neked az ötlet, hogy ezt meghirdesd?
Én most itthon vagyok a gyerekekkel, és ennek megfelelően, amikor ők alszanak, vagy pihennek, akkor nyilván tájékozódom én is a világ dolgairól. Ez teljesen véletlenszerűen futottam bele, hogy valójában a ruha, amit olyan aranyosnak, ártatlannak, kedves hóbortnak tartunk, hogy milyen súlyos következményei vannak ennek a fajta fogyasztásnak, ahogyan most mi mindannyian tekintünk a ruhára, hiszen senkinek sem érdeke az, hogy kevesebb ruhát vásároljanak, ez rengeteg embernek nyújt megélhetést, akár itt a kereskedelemben, akár pedig a világ más részein azoknak, akik előállítják, és pont ezért szerintem nagyon kevés az a hír, ami arról szól, hogy valójában mekkora ára van azoknak a termékeknek, amiket mi megvásárolunk, igen-igen olcsóért manapság már.
Mekkora ára van?
Hát, hogyha egy pólót nézünk, csak egyetlen fehér pólót, az konkrétan 2700 liter vízbe kerül, ami természetesen nem ivóvíz, hanem ebbe beletartozik az a víz, amit gyapott, az, ahogyan feldolgozzák, és amíg szövet készül, illetve elkészül az a póló, illetve a vízen kívül természetesen műtrágyázni kell ezt a földet. A műtrágyán kívül a világon felhasznált rovarirtók 25%-a, az a ruhatermeléshez, gyapott termesztéshez köthető olyan óriási terhelést jelent ez a környezetnek, amit természetesen nem is tudunk, és nem is múlik el büntelenül. Elég, hogyha például az Aralto tragédiájára gondolunk, ahol régen 40-50 ezer embernek nyújtott csak a halászat a megélhetést. Pezsgett a turisztika, nagyon sokan jártak a környékére, valójában az Aralto környéke tele volt. És amikor a 60-as években a gyapott termesztés kedvéért 2 folyót, amit most nem tudok így hirtelen a fejből említeni, elirányítottak, onnantól kezdve az Aral tavat vagy tengert nem táplálta semmi. És innentől kezdve pedig zsugorodásnak indult, és elég gyorsan ki is száradt napjainkban egy nagyon vékony sávon. Még van valami, amit Araltónak nevezhetünk, de egyébként az Aralto medrét ma már csak tevekarvánok szántják, vagy szelik át, de tulajdonképpen mindenki elmenekült, mindenki elköltözött, csak a pusztaság maradt utána, és néhány ezer hajó, ami gyakorlatilag egy homoktengerben pihen és rohad. Konkrétan több ezer kilométernyi terület pusztasággá vált azért, mert gyapotot termelünk.
És amíg aludtak a gyerekeid, te ezeket az információkat megtaláltad az interneten, és arra jutottál, hogy nincs más választás, mint hogy 1 évig nem vásárolsz ruhát. Kérdezem.
Hát, valami ilyesmi. Nyilván én is rengeteg cikket olvastam, nem csak ebben a témában. Minden a műanyagról szólt egy ideig. Gyűjtsünk szelektíven, ne használjunk műanyagot, tiltsuk be az acskókat. Ez nagyon-nagyon fontos, szó sincs róla, hogy a műanyag az egyik rákfenéje szintén a világnak. De azt gondolom, hogy erről szó van, és erről mindenki tud. Inkább az a döbbenet mondatta azt velem, hogy ne vásároljunk 1 évig ruhát, amikor arra jöttem rá, hogy én tájékozott embernek tartom magam a világban, és mégis, hogyha arról van szó, hogy mennyibe kerül egy ruha, hogy milyen nagyon sok ennek az ára, én ezt nem tudtam. És miután számomra is döbbenetes adatok és tények kerültek napvilágra, akkor azt gondoltam, hogy ez egy olyan dolog, amit talán megéri hírelni, megéri terjeszteni, hiszen még aki használja is a műanyag csomagolásokat, tulajdonképpen akkor is használja, hogyha tisztában van vele, hogy ez milyen nagyon súlyosan környezetterhelő. A ruhában láttam meg azt a potenciált, amire azt gondolom, hogy nagyon sokan igenis képesek lennének saját döntésből mérsékelni a vásárlásukat, hogyha tudnák, hogy ennek milyen súlyos ára van. Valójában én ezért láttam meg jelenleg inkább a ruhában a potenciált.
Hogy esetleg itt is elindulhatna egyfajta olyan ilyen önkorlátozás, etikus vásárlás, egyáltalán csak a dilemmázás a boltban, hogy van erre szükségem, mint ahogy mondjuk a műanyag csomagolásoknál most már azért vannak, akik vagyunk, akik keresgélünk, hogy na akkor ezt a zacskót nem veszem meg, mert hoztam otthonról egyet, mert az már készen van, vagy táskába pakolom, stb. Tehát hogy a ruháknál is legalább induljon el egy ilyen gondolkozás. Jól értem, amit mondasz?
Persze, ez abszolút az önmérsékletről szól. Én is bevallom, hogy néhány évvel ezelőtt, hogyha megláttam egy fölsőt, ami egy ezresbe került, akkor azt gondoltam, hogy hát miért ne venném meg. Nyilván örömet okoz, tetszik, és még hogyha nincsen tökéletesen szükségem arra a fölsőre, hiszen anélkül is, hogy fel tudnék költözni reggelente, pontosan ennek az ártatlansága az, ami zavar. Én is megvettem. Tehát én ezt nem is tagadom, hogy az, hogy én konkrétan egy évig nem vásárolok ruhát, én egy év múlva is fogok tudni mit fölvenni. Inkább én azt gondolom, és volt, aki meg is írta, hogy de hát, hogyha elszakad a, nem tudom, téli kabátja, akkor mit csinál. És én azt hiszem, hogy nem is ezeknek az embereknek szól ez a kihívás, hiszen aki eddig is józanul gondolkodott az igényeiről, és van 3-4 nadrágja, vagy van egy téli kabátja, és hogyha elszakad, újat vesz, nem is igazán nekik szól ez a kihívás. Ez a kihívás ez azoknak szól, akik eddig nem érezték azt, hogy kontroll alatt kellene tartani a ruhavásárlási szokásaikat, és akik azt gondolták, hogy egy 10 nadrág mellé miért ne férne bele egy 11., hiszen úgyis akciós.
Ja, főleg, hogyha a harmadikat megkapom ingyen, mert 2 megvettem.
Hát igen, ez egy nagyon fontos, hogy veszek 3 nadrágot különböző színekben pont emiatt.
Oké, még egy dolog a ruhák mögött, ami van, és ezt erről még nem beszéltünk, hogy nem csak a környezeti terhelés teszi hát kétes hátterűvé, vagy hogy mondjam, problémássá ezeket az olcsó ruhákat, hanem a mögötte rejlő munka is. Hogy tényleg eszméletlen, hogy bele se gondolunk abba, vagy eddig bele se gondoltunk, és köszönjük neked, hogy egyre több embernek segítesz most akár ezzel a beszélgetéssel is felnyitni a szemét, hogy az 1000 forint mögött nem csak a gyapot van, hanem az is, hogy azt valakinek meg is kellett varni, és hogy akkor ő abból vajon mennyi fizetést kapott magának. Tehát, hogy milyen körülmények között készülnek ezek a ruhák.
Igen, ezek a ruhák alapvetően 50 centes órabér az, amiről szó van, és amit a legtöbb helyen írnak. Nyilván embertelen körülmények között készülnek, gyakran gyerekek dolgoznak. Természetesen ez ellen sok mindent nem tudunk tenni. Én azt gondolom, hogy ezek a cégek, akik legyártatják a ruháikat Pakisztánban, Bangladesben, Indiában, nem csak az olcsó munkaerő miatt mennek oda, azért is mennek oda, mert nagyon sok országban tisztelet a kivételnek a környezetvédelem, és elég gyerekcipőben jár. Úgyhogy tulajdonképpen, hogyha megnézzük ezeket a folyókat, és hogyha valaki egyébként rákeres interneten, rengetegszer lehet látni az ilyen gyárak mellett, hogy bíborban, kékben, zöldben, nem csak enyhe bíborban, hanem egy igen erős, hatásos festékszínben úsznak ezek a folyók. És ez egy ördögi kör, hiszen hogyha a folyókban kihalnak a halak, hogyha már halászattal sem tudnak foglalkozni, hogyha kimerülnek a földek, és a földön már valóban nem fog megteremni élelmiszer, akkor tulajdonképpen egyre jobban beharcolják magukat ebbe, hogy csak a ruhaipar marad. Ami pedig, hát nem tudom, szerintem nevetséges az a dolog, hogy az embereket fogyasztásra biztatják egy olyan földön, ahol bizonyítottan ki fognak merülni az erőforrások. Kutatások szerint egy nő ruhatárában 20% az arány azoknak a ruháknak, amiket soha nem vesz fel az egész év folyamán. És amikor arról beszélünk, hogy rengeteg olyan ruhánk van, amit már csak nem is veszünk föl, esetleg kidobjuk, de hát tulajdonképpen minden ruha, legyen az mesterséges vagy szintetikus alapanyagból, nem komposztálható, mindenképpen metángázukat fog termelni a bomlása folyamán. A tenger tele van szintetikus szálakkal, a világ szemét mennyiségének az 5%-a ruhákból tevődik össze, és ilyen körülmények között még mindig arról beszélünk, hogy növekednek a ruhamennyiségek, amiket legyártatnak a cégek, és miután legyártatják, a nem elkelt ruhákat elégetik. Az elmúlt 5 évben egy nagy ruhaipari cég csak 90 millió font értékben égett el az el nem kelt fast fashion holmiait Nagy-Britanniában. De egyébként Dániából is van ilyen adat, ezeknek is könnyen utána lehet nézni. Amikor Ausztráliában számon kérték az egyik cégen, hogy miért égetik el a nem elkelt ruháikat, akkor ők környezetvédelmi megoldásként azt ajánlották föl, hogy elviszik a helyi hulladékégetőbe, és így energia termelődik ezekből a holmikból. De hát ezt mindenki tudja, hogy egy ruha elégetéséből mennyi energia fog termelődni, és ehhez képest pedig mennyi energia volt szükséges ahhoz, hogy ezt előállítsák.
Egyetlen bármi módon újra hasznosítható a ruha, mint termék, vagy csak az újra használatról beszélhetnénk, tehát hogy mondjuk ezeket nyilván nem elégetni kellett volna, hanem megkeresni azokat, akik tudták volna viselni ezeket a ruhákat.
Van erre mód. A ruhák 1%-át tudják újra hasznosítani, de annyira nehéz és bonyolult a folyamat, hogy újra felhasználhatóvá tegyék a ruhát, hogy tulajdonképpen sokkal egyszerűbb esetleg a ruhákat átvarni, felhasználni más anyagokhoz, vagy más termékekhez, mint egyébként, mint az üveget, vagy a műanyagot tökéletesen újra felhasználható alapanyaggá tenni. Erre nincsen lehetőség. Az adományozás egyébként, tehát hogy az inkább a lelkünknek jó, inkább a lelkiismeretünket nyugtatjuk meg azzal, hogy nem a szemétbe kerül egy ruha, ami mondjuk ráadásul elég jó állapotú, és sajnálnánk kidobni, hanem eladományozzuk. Az az igazság, hogy az adományboltok és a szervezetek úgy működnek, hogy meghirdetik, hogy be lehet menni válogatni ruhákat, az emberek bemennek, kiválogatják azt, amit tetszik, amire szükségük van, ami a méretük, és ezek után nagyon gyakran a maradék a szemétbe kerül. Tulajdonképpen ezt csak nem látjuk, ez egyfajta strucpolitika, hogy azt gondoljuk, hogy ott minden ruha felhasználásra kerül, amikor mi eladományozzuk, nem fog felhasználásra kerülni, néhány igen, és rengeteg nem.
És akkor enyomán kérdezem, adott a kérdés, hogy mit gondolsz a használt ruha boltokról, mert ugye ott is tulajdonképpen máshol már nem használt ruhák, akár pont ugyanígy adományban leadott ruhák kerülnek el egyre keletebbre, ahol aztán megpróbálják értékesíteni, ami nem, meg nem megy el, az meg megy még tovább, és utazik, és utazik.
Hát egyrészt ezek a ruhák földrészeket szállnak el, tehát ha elképzeljük, hogy mondjuk Ázsiából elmennek Nagy-Britanniába, ott valaki megviszi őket, Írországba, ugye nálunk hagyományosan ezeket lehet látni, akkor ott kidobásra kerül. Az adománygyűjtő szervezetek pénzért fogják tenni ezeket az adományokat, azért adják el tulajdonképpen a náluk megmaradt ruhákat, másrészt pedig a megsemmisítéstől megmenekülnek. Ugye akkor jönnek a második országba, például Magyarországra is, ahol néhány boltban megfuttatják ezeket a ruhákat, aztán végül próbálják ezeket kilósáron értékesíteni, és hogyha akkor sem megy, akkor eddig az volt a gyakorlat, hogy vagy szemétre kerültek ezek a ruhák, amiket soha senki nem ellenőriz, tehát erről fogalm sincsen, hogy ezekből a megmaradt ruhákból mennyi került nálunk szemétre, vagy pedig másik verzióként tovább utaztatták őket Afrikába vagy Dél-Amerikába. Inkább Afrikába nyilván a közelség miatt. Most mivel Afrikában sincsen feltétlenül szükség ennyi ruhára, ezért Afrikában kerültek szemétre, ami én nem gondolom, hogy ez megnyugtató és felelősségteljes lenne, hogy van, ami legalább nem Magyarországon, hanem ott került szemétre, mert hogy szerintem teljesen mindegy. Ugyanakkor 2019-től Afrikában nem fogja beengedni a használt ruhát az országába. mert nincs rá szükségük, mert náluk is nagyon olcsó a ruha, ők is nagyon olcsón meg tudják termelni, és tulajdonképpen iparát is védi Tanzánia, Uganda, Dél-Szudán, nem enged be 2019-től használt ruhát az országaiba. És mi még továbbra sem foglalkozunk azzal, hogy akkor mi fog történni az itt megmaradt használt ruhákkal, vagy esetleg hova tudjuk ezt tovább küldeni, de ez az egész használt ruha utaztatás valójában teljesen felesleges, hiszen nálunk is rengeteg ruhaszemét termelődik, anélkül, hogy más országokból ide kerülne szintén a ruhaszemét.
Hát ez egy nagyon összetett téma, szerintem az most már mindenki előtt világossá vált. Még egy alternatív lehetőség, vagy kérdés, hogy akkor mégis mit lehet tenni. Megoldása szerinted mondjuk az, hogyha valaki itthon készült ruhákat vásárol, ahelyett, hogy mondjuk ezeknél a olcsó, gyors, divatú multiknál vásárolna, aminek most az eredetét megbeszéltük, hogy honnan jönnek a ruhák, tehát ha ehelyett egy hazai tervező, hazai készítési ruháit vásárolja, mit gondolsz erről?
Egy fokkal jobb nyilván, nem utazik annyit a termék, illetve itthon gyártották, itthon teremtette meg azokat a munkahelyeket, ahova beáramlott ez az összeg. Ugyanakkor azért azt tudni kell, hogy Magyarországon nagyon kevés termék készül, itthon készült szövetből. A szövetet a legtöbb cég importálja. Úgyhogy természetesen egy fokkal jobb, hogyha magyar terméket vásárolunk, de Ez csak akkor jó, és csak akkor alternatíva, hogyha valóban szükségünk van arra a ruhára, amit megvásárolunk. Tehát természetesen nem az a cél, hogy lerongyolódottan járjunk, és inkább szenvedjünk a lyukas cipőnkben, hogy ne vásároljunk újat. Tehát ez nem igaz, és ez senkinek sem a célja. Az a cél, hogy ne három szekrényi, fölösleges, nem használt, pihenő ruhánk legyen, mert az senkinek sem jó. Valójában szerintem nekünk sem jó. Tehát én azt gondolom, hogy egy bizonyos idő után minket is nyomaszta a sok ruha mennyisége. Úgyhogy én még valójában azt is hiszem, hogy ez nekünk is jót tesz, hogyha egy kicsit normalizáljuk az igényeinket, és tudjuk, hogy mi és hol van a helyén, hiszen a ruha az csak egy ruha, nem a boldogság forrása, hanem az eszköz arra, hogy ne süsse a nap a bőrünket, illetve ne fázzunk télen. De én nem tartom az önkifejezés eszközének, én nagyon-nagyon károsnak tartom azokat a cikkeket és azokat az üzeneteket, miszerint ezzel fejezzük ki az egyéniségünket és fejezzük ki magunkat.
Mennyire tartod a kihívást a sajátodnak, és mennyire tartod ezt a családodra nézve is szempontnak? Ugye említetted a gyerekeidet, nem akarnám őket berángatni ebből a beszélgetésben, ne értsd félre, csak kisgyerekeknél azt hiszem határozottan igaz, amit a beszélgetés legelején mondtál, egy cukiruha, jaj, de aranyos ez is, ráadásul a gyerekek ugye nőnek, tehát ott azért az egy egészen más szempont, mint egy felnőtt embernél, hogy akár egy ruhát éveken át is tud hordani, vagy egy kabátot tényleg akár 5-10 éven keresztül is, hogyha az egy jó minőségű kabát. Szóval, hogy ez mennyire szeretnéd, mennyire tudod ezt a családodra is kivetíteni?
Nézd, én nem gondolom, hogy egy ilyen kihívás, ez megörökelhető, meg másra rákényszeríthető. Én nem hiszek abban, hogy erre kényszeríteni kellene adott esetben a családot, hogy nektek most ezt mindenképpen tartani kell. Én azt hiszem, hogy egy ilyen vállalás az mindig az egyén vállalása. Én személy szerint a saját nevemben tudom azt megígérni, hogy nem vásárolok egy évig ruhát, és én ezt nem szeretném másra rákényszeríteni, hogyha a férjem ezt szeretné, és betartja, annak nagyon örülök, de az én döntésemet nem erőszakolhatom rá. Ez az ő döntése kell, hogy legyen. De nem csak ezt, tehát szerintem minden ilyen vállalás az életben a sajátunk, és erre nem kényszeríthetem rá a körülöttem lévőket. A fiaim természetesen hordanak egyébként megörökölt dolgokat, tulajdonképpen olyan gyorsan nőnek, hogy egy 2-3 hónapos hordástól azért lássuk be egy pólónak, vagy pulóvárnak nem lesz semmi baja. De mondjuk nekik, igen, mi is fogunk vásárolni, és ezt egyébként se a csoport előtt, se az oldal előtt soha nem titkoltam, hogy ez az én önvizsgálatom volt. és nekem nincsen szükségem dolgokra, de például a kukáját a fiaimnak nincsen se téli kabátja, se téli bakancsa jelenleg. Úgyhogy ezt mindenképpen meg fogják kapni, a kabátot akár lehet, hogy használtan, cipőt nem kapnak használtan, hiszen annak én azt gondolom, hogy egészségügyi, anatómiai szempontból nagyon egészségtelen, hogyha egy más lábához idomult cipőt adnék rájuk, és itt természetesen mondjuk cipőből újat fognak kapni, de észszerűsítjük a kiadásokat, tehát ennyit tudtam vállalni, és ennyit tudtam megígérni. Úgyhogy én mindenkinek azt mondtam, hogy aki kérdezett erről, hogy egy gyerekre ne erőltesse rá. Az én fiaim egyébként, hogyha nem kapnának, akkor azt sem fognák fel igazán, hiszen 17 hónaposak, úgyhogy ők ezt nem érzékelnék. De én azt gondolom, hogyha egy 8-10 éves kislánynak azt mondjuk, hogy nem kaphatod meg a tűlszoknyát, mert most egy kihíváson veszünk részt, akkor valószínűleg utálni fogja ezt az egész kihívást, és nagyon rossz emlékei maradnak erről a környezettudatos, ökotudatos életmódról. És valószínűleg egyébként felnőtt korában vagy belátja, hogy ezzel jót akartak neki, vagy pedig kompenzálni fog. De rossz érzéseket én nem hiszem, hogy szabad okozni egy gyerekben, azért, mert mi ezt fontosnak tartjuk, ez nekünk fontos. Én azt a stratégiát próbálom majd a gyerekeimnél alkalmazni, amit akár egy édességgel, vagy egy csokival. Tehát, hogyha valamire szükség van, akkor válasz ki egyet, hogy mi az, ami számodra fontos, és mi az, amire a leginkább szükséged van. És beszéljünk rá, gyerek mérlegel, hogy hú, nem tudom, a cukor az lassabban fogy, de a csokit jobban szeretem, és meghozza a saját döntését. De az semmiképpen sem tartom jó útnak, hogy nagyobb bacska gyerekekre rákényszerítsük ezt, azért, mert ez anyának vagy apának fontos.
Azt hiszem, hogy az észszerűség szó volt az egész gondolatnak a kulcsa, amit most mondtál, és talán azt is meg merem kockáztatni, hogy jobban járna a világ azzal, hogyha sokkal többen észszerűen vásárolnának, mint hogyha néhányan betű szerint komolyan vennék teljesen ezt a mondatot, hogy egy évig semmilyen új ruhát nem vásárolnak.
Igen, nyilván, tehát, hogy ennek az akciónak a figyelemfelkeltés a lényege. Most, nem tudom, talán 1200 ember csatlakozott, nem fog megváltozni semmi 1200 embertől, egyszerűen csak felhívja a figyelmet valamire. És hogyha innen nézzük, akkor még azt is mondhatnám, hogy elsősorban nem is erről az 1200 emberről szól ez a dolog, hanem a többiekről. Nyilván, hogyha hírét viszitek, hogyha hírét viszi más, lehet, hogy nem fog csatlakozni, sőt, még az is lehet, hogy ilyen kedves bolondoknak fognak minket tartani, de legalább tud róla, legalább, ha valakiben valami megmozdul, hogy nem, ez tényleg nem oké, és nem normális, hogy megveszem a 30. pólót, akkor meg történt valami.
Gyakorlati tippjeid vannak-e, hogy ha valaki tényleg ilyen nagyon gyakori vásárló volt ezekben a ruhaboltokban, akkor hogy tudja ezt elkerülni? Mert azért elég nehéz a reklámok, a prospektusok, egyszerűen csak a boltban vagy egy bevásárlóközpontban való sétálás, és ugye sokszor ilyen impulzív vásárlásokat generál a kuponok, a kuponnapok, a megannyi vásárlásra ösztönző módszer. A kuponnapok egyébként nagyon ravaszak, mert ott azért gyakran úgy vásárol az ember, hogy valójában az égvilágon semmire nem volt szüksége, de fél áron van, tehát akkor gyorsan veszek még bőle kettőt vagy hármat. Szóval vannak ilyen tippjeid esetleg, vagy neked ami segített már?
Az első az elhatározás, tehát elhatározás nélkül nem fog működni. Ez olyan, mint a fogyókúra, hogy nem fog segíteni semmilyen szuperbogyó, akkor, hogyha az emberben nincs meg az elhivatottság. Persze tök sok praktikus rész van, tehát azért az ember a legtöbbet interneten nézeget híreket, az nagyon praktikus, hogyha leiratkozik mindenféle hírlevélről, hogyha törli a keresési előzményeket, a kukikat, hogyha pont valami ruhát keresett, akkor mondjuk ne találkozzon vele minden nap szembe, és jobbnál jobb árakon. Úgyhogy ezek mind praktikusak, hogyha nem kapunk hírleveleket, akkor nem értesülünk róla, hogy a kedven outletboltunkban éppen szuperkészlet kiszórás van. Szerintem az is nagyon hasznos, hogyha nem nagyon veszünk divatlapokat, olvassunk inkább, nem tudom, könyveket, abban viszonylag kevés a ruhahirdetés, de természetesen aki női lapokat olvas, és mondjuk ebből 30 oldal csak ruháról szól, azt elég nehéz megállni, illetve hát onnan kapunk rengeteg kupon felhívást és kuponakciót, Én nem szeretek konkrétan plázában kávézni, de hogyha valaki szeret, és be akarja tartani ezt a kihívást, akkor lehet, hogy praktikusabb lenne egy utcai kávézót keresnie, ne pedig egy plázán végig menni, hogy beüljön a kedvenc kávézójába. Tehát megkönnyíthetjük az életünket. Vagy ha van egy olyan társunk, akit szintén sikerült rávenni arra, hogy betartsa ezt, akkor rá lehet tenni gyors hívóra, és föl lehet hívni, hogy mit mond. De hát, hogyha valaki egyébként nem tudja betartani, és egyszer elcsábul, akkor nem történik semmi. Tehát nem fogják keresztre feszíteni, nem fogják megkövezni. Én azt gondolom, hogy ilyenkor nekünk személy szerint negatív az az érzés, hogy valamiben elbuktam, de egyébként én nem hiszem, hogy olyan nagyon nagy katasztrófa történik, hogyha valaki egy adott éven belül egyszer vagy kétszer elcsábul.
Aki még szeretne mindenről többet hallani, követni a kezdeményezéselet, akkor segítsünk nekik, hol találnak információkat, Facebookon mit üssenek be, hol találnak meg?
Facebookon egy évig nem vásárolok ruhát, kihívást, hogyha beütik, akkor szerintem el fognak találni ehhez a csoporthoz.